Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Szép jó napot kívánok a rádió hallgatóknak! Önök most itt a Kertész Válaszol című adást hallhatják, mellyel minden hónap első keddjén jelentkezünk a Muravidéki Magyar Rádió hullámhosszán. Jó esetben a május egy csodálatos hónap, amikor még nagyon sok minden virágzik, minden megtelik élettel, szépséggel. Hát ilyen volna egy szép, átlagos május, sajnos az idei nagyon sok ember számára nem lesz ilyen, hogy miért, arról fogunk a mai adásban elsőként beszélgetni. De először is köszöntöm stúdiónkban megszokott segítő társunkat, dr. Pálffy Dénes kertészmérnököt, és elmondjuk még, hogy a műsor ideje alatt, ami közel déli 12-ig tart, önök is kérdést intézhetnek a szakemberhez apró cseprő kertész gondjaik megoldására. A telefonszámok, amelyeket hívni lehet, az az 577 17 18-as és az 577 17 19-es számok. Ha Magyarországról hívnának, akkor pedig még tárcsázni kell a 00386-2-es számokat. Ennyit előzetesként. Kedves Dénes, üdvözlöm a stúdióban, nem szökött meg, hanem megszokottan itt van. Térjünk vissza arra, hogy miért nem lehet az idei május csodaszép. Hát már csak azért, mert a múlt héten sok helyütt nagyon csúnya fagyot kaptunk. Igen, csak hideg volt kett hajnalra, 3 és 6 óra között van, ahol mínusz 4 fokig is süllyedtek a hőmérők, és ennek megittuk a levét. Súlyos károk keletkeztek a szőlőkben, gyümölcsösökben, sőt van, ahol a szántóföldeken is. Természetesen nem egységesen, hanem mondhatni a fagyzugosabb helyeken, a hideg levegőnek jobban kitett területeken. Mi a helyzet a mi kertészünknél? Az a völgykatlan, ahol a Pálffy gazdaság van. Mennyire van kitéve az ilyen időjárásnak?
Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat és műsorvezetőnket, Klárikát. Ez az elszólás, ami a szökést illeti, bevallom, néha foglalkoztat ez a gondolat, hogy mikor szökhetek meg, az időm fogy, múlik, úgyhogy erről ennyit. Ami pedig hogy megisszuk a levét ennek a katasztrófának, én azt hiszem, hogy inkább kevesebb levet ihatunk, mint más évben, mert sajnos tragédia, ami történt. Ha már a Nemes Sándorházi katlanról, Melencéről esett szó, minden elfagyott. Diószőlő, cseresznye, a terület legmagasabb pontjáig ott van a pince fölött a víztározóra részben hajló, 38 köbméter az a víz. Nem hiszem, hogy az nagyon be tudta folyásolni ott a mikroklímát, de lehet ez is, hiszen tizedeken is múlhat, hogy megmarad valami vagy elfagy. Márki korai cseresznye épp. Egy bogyó hiba nincs rajt, de egyébként a Naspolyától kezdve a Birsen keresztül minden elfagyott. Hogy mégis milyen halvány remény van egyes fajtákból, vagy fajtáknál a 160 fajta közül, egyik a kövidinka. Még feslő vagy barkásrügy állapotban érte ez a hideg. Megúszta. Későn metszett olasz rizling. Ott is annyira késlet, tehát volt a hajtás a késői metszés miatt, hogy talán 30-40%-a átvészelte ezt a hideget. Nagyon érdekes a cirfandli, ami ugye Magyarországon csak Pécs környékén terjedt el. Épp hajtások, 5-6 centis épp hajtások, azon maradtak meg legtöbb épp. De a filfur, mint házstevelő, királyleányka, zöldveltelini, kékekről, és sorolhatnám, csemegék, totál. Ami nagyon fájdalmas számomra, minden 800 tő alany lett volna átoltandó az idén, amelyek nem petpalackba voltak, hanem szabadon, ott még fél centis hajtás kezdemény sem maradt, mind elfagyott, ami petpalackban volt, ott két-három centis hajtásokat vészelték, de a nagyok természetes totál lefagytak. És ebből az következik, hogy sajnos május 20 körüli oltást kellene ugye zöldrefásan kezdeni, június 20-ig befejezni, ebből olyan hajtás növekedés nem lehet már, amit oltani lehessen biztonságos beéréssel, tehát egy év kiesett. Természetes vagy szerencse, hogy a konyhakerti növények közül nem volt olyan, ami fagyérzékeny, már a borsó, a hagyma, sárgarépa, perszezselyem, ezeknél nem történt semmi kár. Viszont ahol kikelt a csemegekukorica, az ugye totál elment, és újra vetendő, de nem azt mondom, hogy nem kár többszörösen is munka, mérs vetőmag, egy csemegekukorica újravetése. Magyarországon ugye több száz hektár járt rosszul a korai vetés miatt, illetve kelés miatt, hanem azért is kár, hogy késik a bajda termés.
Innen folytatjuk tovább, de van egy hallgató a vonalban, aki kérdezni szeretne. Halló, jó napot kívánok!
Csokolom, Németh László vagyok, Hévízről. És hát sorstársak vagyunk, úgy látom a mérnök úrral, mert Hévízen is, hát 90%-os kár van, itthon a háznál, csertektől meg 100%-os. Tehát minden elment. Hogy ebben kapcsolatban szeretnék kérni a mérnök úrtól, hogy mit lehet a szőlőbe például csinálni, most hagyni rajta ezeket a száraz ágakat, vagy leszedni, vagy várni, hogy az albúr ugye kihajtanak, és már permetezni, kezelni ugyanúgy kell, azt tudom, mint ha nem lett volna kár. De nálunk 42 éve nem volt ilyen.
Igen, köszönjük a kérdését.
Jó napot kívánok, tisztelt.
Üdvözlöm. Hát ugye azt gondolná az ember, hogy Hévízen ott a világhírű tónak van olyan kompenzáló hatása, hogy még a szőlőre is kiadott, de nem volt. Cserszegen. Én csütörtökön voltam Cserszegen az egyetem pincészeténél egy borbiráton. Részben megtapasztaltam, hogy milyen kár van azon a részen is. Amit most tehetünk, egyrészt legyünk türelemmel addig, amíg nem fakad a szőlő újra a rejtett rügyekből, legalább a 3-4-5 centis állapotot el nem érik a hajtások, addig ne csináljunk semmit. Természetes, akit zavarott a lefagyó, száradó hajtás, hát az leszedheti, de fölösleges ezzel foglalkozni, mert amikor annyira megszárad, még a szél is lefújja, tehát nincs ezzel különösebb teendőnk. Viszont, amikor majd fakad a szőlő ezekkel a 3-5 centis hajtásokkal, különösen tartós karon és tőke fejen sok hajtás fog majd megjelenni, ezt le kell válogatni a következő évi termő alap biztonsága miatt, és amikor ez megtörtént, utána azokat a részeket, csapok, szarvak, ugye bakművelésnél, vagy tartós karú művelésnél, azok aztán eltávolíthatók, illetve eltávolítandók. Azt mondta, hogy a növényvédelemre ugyanúgy szükség lesz, még fokozottabban szükség lesz.
Sőt,
igen,
jó, igen.
Ez sajnos még a plusz kiadás, mert minden erővel arra kell törekedni, hogy ezek a későn fakadó hajtások zavartalanul növekedhessenek, fejlődhessenek, ne gyötörje ezeket betegség vagy kártevő, mert csak akkor van biztonság abban arra, hogy őszre beérik a hajtás vesszővé, és a következő évi értékes biológiai termőalap lehet.
Levélkvágyát lehet adni.
Na most majd erre akarok kitérni, köszönöm a közbeszólást, hiába van a gyökér zónába minden földi jó. Ennek ellenére előfordulhat, hogy levélen keresztül be kell avatkozni lomtrágyával, például olyan esetben, hogy nem lesz víz a talajba, és hogy nem tudja felvenni a növény. Ilyen esetben feltétlen rá kell segíteni a növénynél. És ugye azért maradt meg egy-két hajtás, ami átvészelte a fagyot, és azon még lehet némi termés is. Ezt ugye a normál védekezésben részesítsük, de ezekre is jobban oda kell figyelni, mert ugye most annyira lecsökken a lombfelület a tőkéken, hogy például az atka populáció most a megmaradt pár hajtásra fog majd összpontosulni, és sokkal jobban károsíthatja, mint amikor minden hajtás megvan a szőlőn. Úgyhogy ezek azok a tanácsok, amit célszerű figyelembe venni és betartani.
Köszönöm, és akkor még mondanám, én tavaly beszéltem már mérnök úrral, hogy almám volt ilyen pöttyös.
Igen.
Jó tanácsát meghallgatva, Delicsesz meg a Starkinson volt ilyen pöttyös, meghallgatva mészutánpótlást levélt szágyába és meg a mészhidrát a földre is, a korona, lombkorona alá, és nem volt már tavaly semmi gond.
És az
most fogyában tudom, hogy még van 5-6 darab.
Nagyszerű, és az időbeni szedés, ugye még a mag teljes barnulása előtti szedés a tároláshoz. Ezek
igen,
azok,
ezt is meghallgattam, amivel, a tanácsot.
Amivel ki tudjuk.
Köszönöm szépen.
Mi köszönjük, viszont kívánok.
És ne tökjön meg, hogy sokáig tudja ezeket a sok tanulatban gyereket nevelni.
Köszönjük.
Köszönöm szépen.
A biztatást.
Már az előbbi szó volt arról itt a beszélgetés során, hogy a termőkaron van, amikor egy-kettő rügy azért megmaradt, tehát két, már szép kis leveles állapotban. Tehát itt egy nagyon egyenetlen fejlődés lesz majd. Ez nem hátráltatja mégis bizonyos fokig a későbbi növényi fejlődést, vagy majd a veszők beérését?
Na most ugye itt tegyünk különbséget két dolog között. A tartós karú művelés, amin csaprametszés történik, ez az egyik, vagy a még gyakoribb művelési mód, a szálvesszős művelés. Ugye a szálvesszőnél ugyanúgy, mint a tartós karnál, hogy egy csapon tartós karnál megmaradt egy hajtás, vagy 10 közül egyen, vagy szálvessző lekötésénél a 6-8 rügy, amit lekötöttünk, vagy 5-8 rügy, amit lekötöttünk, abból 1-2 megmaradt, a többi pedig lefagyott. Hát igen, ez különbséget tesz majd a visszametszésnél. Mert ugye a lekötött szálvessző ott fog égtelenkedni egy hajtással is, de kénytelenek leszünk meghagyni, mert azon lesz termésünk. Ugye ott a tőkefej lesz majd az, ahol erőteljes lesz a kihajtás, és ott a leválogatás alapvetően fontos lesz, hogy ne legyen ott egy csokréta 6-8-10 hajtás, hanem legfeljebb 3-4, ami szellősen, fényesen tud fejlődni, és beérik a hajtás ősszel vesszővé, ami a következő évi biztos termő alap lesz. Tartóskar esetében most ez a fagy arra ad lehetőséget, hogy majd ugye a vastagabb fás részek rejtett rügyeiből fog kifakadni a szőlő, és a szarvakat, amikor kialakultak a tartós csapon, el lehet majd távolítani, és ezáltal egy kicsit rendezettebben néz ki majd a szőlőültetvényünk.
Amúgy mennyire van ennek a fagyásnak hatása az elkövetkezendő évekre?
Na most minden azon múlik, hogy mennyi új zöld felület tud kialakulni a fagyszkárt szenvedett tőkéken. Mert ha 6-8-15-20 éves szőlőnél csak pár hajtás fog majd megjelenni, abból ugye lehet rendkívül erőteljes vastag hajtás, ami veszélyezteti a beérést, a téli elfagyást, tehát ilyen kihatása lehet. Ezért kell arra törekedni, hogy ha lehetséges, minél több hajtást meg tudjunk nevelni a tőkén, de csak addig, ameddig ez a önárnyékolást nem zavarja.
Ez a szőlő. De gyümölcsfáink is fagykárt szenvedtek. Itt mi az, amit tudunk tenni?
Itt egy kicsit bonyolultabb a helyzet. Dió esete, ugye, ami a legérzékenyebb a fagyra.
És ami mindenhol fekete.
És egy totál fagykárt szenvedett. Hát itt most bekövetkezik majd a diónál egy úgynevezett seprősödés, mert ott is az alapi rügyekből, ami még a zöldhajtás tövénél megmaradt, az egy hajtás helyen majd megjelenik 3-4 hajtás. Tehát ugye egy diófán sok mindent nem tudunk csinálni. Egyrészt a mérete miatt, másrészt a biológiája miatt, úgyhogy ott rá kell bíznunk a döntést a fára. Csonthéjasok. Mert sajnos elment a kajszi, elment az őszi barack, elment a cseresznye, megy, tehát ezeknél idézőjelbe szerencse, hogy csak a termés károsodott. A fának egyébként semmi problémája nincs. ott fagykát nem szenvedett, ha egy-két levél idézőben meg is perzselődött, de ez is ritka. Tehát ott tulajdonképpen most ezeknek a fáknak lesz ideje felkészülni a következő évre egy nagyobb termésre, hogy pótolják az idei kiesést. Szamóca. Csalóka dolog, ugyanúgy, mint a birs, illetve naspolya esete. Mert a szíromlevelek épek, szép fehérek, viszont ha megnézzük a porzó bibe részét a virágnak, azok pedig el vannak barnulva, tehát abból termés nem lesz.
Az első termés, de a következő, ha folyton termő, akkor ugye, azért számíthatunk még valamire.
Ha remontáló, tehát termés ismétlő fajtákról van szó, akkor természetes számíthatunk valamire. És ugye ebben az esetben is ugyanaz a helyzet, hogy a növény plusz energiáját nem viszi el az első főtermés, ezért a második hullámba, ne talán a harmadik hullámba több gyümölcs lehet, mint fagymentes időben, vagy elfagyás nélkül. De a növény ott se károsodott. Na most ugye szamócánál két dologra azért ilyen esetben külön figyelni kell. A szamócának van egy úgynevezett szamóca atkája, a széles atka, ami ugye a lombot legyötörheti, tehát az ez elleni védekezés, de legalább ennyire fontos lehet a szürkepenész elleni védekezés, majd időjárástól függően, mert ugye száraz időben nem kell vele számolni, de hát azt nem tudjuk ebben a szélsőséges időjárás mellett, hogy mikor lesz csapadékos párás idő, vagy egyáltalán mikor száraz. Mert ez a mostani csapadék hullám, ami talán itt Szlovéniában kicsit több csapadékot adott, mint nálunk, 30 mm-t mértem a két nap, ami lehullott, igaz, ez az a csapadék volt, aminek minden cseppje hasznosult a talajba. Ebből vízfolyás nem keletkezett. Annyira csendes, lassú eső volt. Viszont az előtte lévő pár nappali 8 mm, de még inkább az azt pár nappal megelőző 5 mm után olyan szél volt, hogy nem az 5 mm-t hajtotta ki a talajból a szél, vizet, hanem mellette még 10 vagy 15 mm-t, tehát kevesebb lett a talaj vízkészlete, mint az az 5 mm nem esett volna. Hát sajnos mára is ilyen idővel biztatnak bennünk, hogy délutára már erősödik a szél, de azért ez a 30 mm, sőt, változó, mert a 10 és a 40, sőt 50 mm közti szórásokkal lehet találkozni. Azért ez most talán beváltja azt a szabályt, hogy a májusi eső aranyat ér.
Almakörte. Ezeknél mennyire látható?
Almakörténél ugyanaz a helyzet, mint a kajszinál. Sajnos, ahol mínusz 2-3 fok alatti, tehát mínusz 4 érte az almát, ott az alma gyümölcs is károsodott. Ugye alma és körte nem képes termésismétlésre, ez most csak energiagyűjtés mindkét fajnál a következő évi termésre. Szilva. Totál elfagyott. Mert gondolatba foglalkoztam azzal, hogy milyen növényvédelem kérdés az, amivel már nem kell foglalkozni. Hát ugye egyik ilyen a tafrina, a levélfodrosodás az őszi baracknál, mert befejezte a gomba a növekedés, illetve a fertőzését, most lehullnak majd a fertőzött levelek, aztán majd a következő tavasz az új hullám. Viszont a szilva esetében nem csak azért, mert elfagyott a gyümölcs, hanem különben is késő lenne már a poloska szagú darázs elleni védekezés, mert ugye a darázs a csészelevelekbe rakja a tojását, és ott a zöld, inkább fehér bimbós állapot a legideálisabb védekezés, vagy közvetlen sziromhullás után. Hát ezen meg már rég túl vagyunk.
Amúgy ezek a termések most még azért ott vannak fönn a fán. Majd lesz egy ilyen tisztító, eldobó lehullása ezeknek az apró pici terméseknek, vagy oda száradnak?
Ugye a szél fog itt segíteni nekünk, mert ezek a gyümölcsök elszáradnak, elfonyadnak, és mikor az elválás a kocsányról, meg ízesülés megtörténik, akkor a szél ezeket lepergeti, az eső hozzá segít a tisztuláshoz, mert amikor megázik, felázik újra az elszáradt gyümölcskezdemény, akkor a lehullás még könnyebb, mintha csak rászárad, ráfonnyad a növényre a terméskezdemény.
És a kivi. Az adás előtt beszélgettünk, hogy az én kis növekedő kivim megint megkapta a magáét, úgyhogy de még úgy néz ki, hogy nem csak a levelei, hanem még az ágai is kaptak. Mennyire tudja ezt egy 3 éves fiatal növény tolerálni?
Az első hír, amit Szlovéniából hallottam a fagykárról, az az volt az egyik műsorvezető részéről, hogy sajnos elfagyott a mini kivim. Igen, hát ugye erre lehetett számítani, mint mediterránban őshonos, vagy honos növénynél, ki fogja elverni. Növény egy csodálatos, valami képződmény, teremtmény, persze az állat is. Szóval az élet élni akar, és ehhez még segítünk is neki, akkor biztos lesz a siker. De az se közömbös, hogy tudunk-e neki segíteni, vagy akarunk-e neki segíteni, vagy nem. Mert ilyenkor valóban minden segítségre szüksége van a növénynek, hogy ezt a kárt kieverje.
De majdnem a gazdájának is, hogy a szívfájdalmát el tudja viselni.
A vigasz, igen. Csak ugye szoktam mondani, hogy a növénnyel foglalkozó ember még inkább a kertészkedő, a világ legoptimistább embere, mert érhet jégverés, fagykár, szélkár, vízkár, peronoszpóra, filoxéra, lisztarmat. Van egy letargikus időszak állapot, aztán ebből egy ocsudás és újra kezdi. Úgyhogy...
Reméljük, így is lesz.
Igen.
Amúgy már említette a kertben lévő növényeket, az ott lévő növények esetében milyen hatása van a hidegnek? Tudjuk, olyan retekfélék, a kint lévő gyökérzöldségek, a zöldborsó talán még örülnek is ennek a kicsit hűvösebb időjárásnak.
Főleg a víznek.
Igen. Igen, de miképpen érzik magukat a melegkedvelőek? Ahogy láttam, több kertbe is kiültették a bátrak a melegkedvelő növényeket, ugyan fátyolfóliás takarásban vannak, van ahol több rétegbe is. Nem volt ez egy kicsit elsietett? Tudjuk, hogy elsietett volt. Mennyire tudtak megfázni ezek a növénykék?
Sajnos nagyon meg tudtak fázni. Tehát a melegigényes növényeknél, például paprika, tökfélék, nem csak az a kockázat, hogy elfagy, hanem ha megfázik, akkor valahogy megöregszik a növény, és nem akar elindulni abból a nyomorult állapotból.
Akármilyen rásegítéssel?
Hát, hosszadalmas.
Inkább. Megadunk neki minden földi jót, akkor sem?
Akkor sem. Akkor sem. Paprika nem. Inkább újraültetni. Az előnyösebb. Áprilisi adásunkban ugye foglalkoztunk itt több mindennel, hogy mi aktuális, mi nem aktuális. És ugye akkor annyit mondtunk, hogy csak kockáztatni lehet a meleg igényes növényeket. És vagy bejön, vagy nem jön be. Hát az idén nem jött be. De ha bejön, hát akkor szerencse. De ugye, hogy most ért bennünk ez a hideg hullám, azért abban talán reménykedünk, vagy reménykedhetünk, hogy a májusi fagyok jöttek előre. Mert ha még május 12-13-14 Pongrácz Szervác Bonifác, vagy netalán tán 25-e Orbán a pápa is lenéz ránk ilyen haragos szemmel, és még ott is bejön a hideg, hát akkor valóban már traikus körülmények lehetnek, mert ami most megmaradt ezzel a faggyal, arra még rátesz az időjárás, akkor ott már nagy bajok vannak.
Hát azt mondják, hogy 30 évenként, 30, 35, 25 évenként jön egy ilyen fagykár, hát reménykedhetünk abba, hogy az elkövetkezendő években be fog jönni az, hogyha korábban ültetünk, hát idén nem jött be.
Igen, Itt a 80 tövébe én elmondhatom, hogy saját területen ilyen fagykár még nem volt.
Nem volt. Ilyen így még áprilisban.
Nem. Ilyen még nem volt.
És a májusi fagyok mennyire voltak erősek?
Májusban, tehát most így úgymond késői fagy, ilyen erőteljes, hogy az áprilisban volt, vagy májusban, ez részletkérdés, de ez alatt a lassan 80 év alatt, amire visszaemlékszem, 70 év minimum, ilyen még nem volt. Ennyire súlyos.
Hát akkor mégiscsak elég erős volt ez a mostani
fagy. Ez az volt. És ugye a késői fagyoknál kétféle fagyot különböztetünk meg. Az egyik a szállított fagy, hideg, ez volt a mostani, a másik a kisugárzó. A kisugárzó ellen jobban lehet védekezni, mint a szállított ellen. Mert a szállított fagynál a magasság, tengerszint fölötti magasság szinte az egyedüli kérdése, hogy kibekkeli a növény, vagy nem. És ugye ez is egy érdekes dolog, hogy előtte nap, mint ez a hajnali lehűlés volt, talán 7:30-ig is erőteljes szélpuvás volt. Aztán éjszakára megállt. Ugyanis ha légmozgás van, akkor közel se tud ilyen problémát okozni a hideg. Hiszen nem véletlen, hogy hatékony szállított fagy elleni védelem, például sugármeghajtású repülők motorjait állítják be például Amerikába, nagy gyümölcsösökbe, ami olyan intenzív légkeverés mozgást idéz elő, ami az 3-4 foki mínuszok kibekkeli a növényet, a hideget.
És akkor valószínűleg, hogy emiatt történt az is, hogy ilyen csak adott területenként jelentkezett ez a fagy. Tehát azt lehet mondani, hogy a szőlő egyik végébe igen, miközben 2-3 sorral arrébb nem lehet észrevenni.
Pár méter differencia. Ilyeneken múlja.
És a kisugárzó fagy az ilyen egyöntetű fagy szokott lenni?
Az igen.
Talán akkor még rosszabb lett volna.
De ugye ott például öntözéssel vagy füstöléssel még lehet 2-3 fokig védekezni. Korszerű almások, gyümölcsösök be vannak rendezkedve fagy elleni védekezéssel, permetező öntözéssel. Ugye, amikor nulla közelébe hűl le a levegő, akkor működésbe hozzák a szórófejeket, és jégpáncél keletkezik például a gyümölcs virágán, levelén, és ez a jégpáncél védi meg a hidegtől, a fagytól.
És akkor talán ezért történt meg, mert én hallottam magyarországi hírekben, hogy nagyon sok helyen mondták, hogy próbálkoztak védekezni, de mégse sikerült.
Persze. Szállított fagy.
Emiatt lehetett.
Igen.
Hát ma nagyon sokat beszéltünk a fagyról, úgyhogy inkább térjünk át egy kicsit más témára. A zöldségtermesztésben, palánta nevelésben a növények károsodását igen gyakran talajlakó kártevők okozzák. Hogyan védekezhetünk ezek ellen, legyenek azok fonálférgek, bogarak, pajorok? Gyermekkorom egyik leglátványosabb májusi kártevője volt a májusi cserevogár, amit az utóbbi időben, valljuk be, de ritkábban látok. Mi lehet ennek például az oka?
A májusi cserevogár mellett ugye még volt áprilisi cserevogár is.
Kalló és csapó is.
Így van. És valóban leritkult az egyet számuk. Bevallom férfiasan, én erre érdemi magyarázatot nem tudok adni, mert könnyű lenne azt mondani, hogy a természetes ellenségei sokba tartják ezeket a kártevőket. De lehet, hogy a intenzív növényvédelem is hozzájárul ehhez a gyérüléshez. Ugye talajlakó kártevők, drótférget is ide sorolva, itt két növénycsoportot meg kell különböztetnünk. Az egyik növénycsoport az...
De van egy hallgató, inkább az ő kérdését hallgassuk meg, és ha marad idő, akkor erről is beszélgetünk még. Haló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Szeretettel üdvözlöm mindkettőt, a doktor urat is, és Klárikát is. Rákos Zoli vagyok, Lendvakeskésből.
Igen.
Nem tudom.
Mi is tisztelettel köszöntünk.
Köszönöm szépen. Nem tudom, a doktor úr merre felé megy haza? Vagy hogy siet?
Dobronok felé megyek.
Ja, akkor nem erre Rédisnek. Nem mondom, hogy ha lenne egy 10 perce, vagy mit tudom, fölugrana, mondom, hogy, vagy hallom, hogy önnél, vagy önöknél nem eshet, és én, vagy Sándorházán milyen fagykár volt, hogy egy édenkertet nézhetne itt Kecskésbe.
Igen, örömmel, de majd a következő alkalommal készülök rá, akkor még szebb lesz ez az édenkert már, mert akkor már virágozni fog a szőlő.
Hát igen, de most hála Isten,
megosztáltok.
Nagyszerű. Hát, úgyhogy...
Magasan vagytok.
Hát, vagy itt nem volt. Hát itten talán... Hát egy szál hajtáson fagyott el a szőlőbe. Egy szál.
Boldog ember.
Az épeket nem számoltad meg.
A szíló, hála Isten, hát lehet, hogy majd a jég elviszi, ugye?
Na.
Ne vonzzuk be a rosszat.
Ne fessük az ördögöt a földre.
Ezek szerint mi jó imádkoztunk.
Ezek szerint jól. Hát ugye, ahol a tüske Eszperes úr jár a vidéken, ott azért ti védve vagytok.
Igen, hát tenkén sem volt állítólag, nem jártam utána ott, de ott sem volt.
Igen. Nagyszerű.
Hát, köszönöm, hogy meghallgattam.
Mi köszönjük, a jó hír.
De annyira panaszkodnak, mondom egy kicsit, hogyha rájed volna felugrani.
Oké.
Hát ahhoz képest, ami lent volt, úgyhogy itt csodálatos.
Igen.
Szönt vagyok.
Igen.
Úgyhogy,
örülök a jó hírnek, és további minden jót kívánunk. Kerülj el a jég is.
Viszont jó egészséget.
Úgy szintén.
Talán még két mondatban marad időnk arra, hogy hogyha le is csökkent a számuk ezeknek a kártevőknek, azért például egy veteményesbe, vagy pedig egy fóliasátorba egy-két pajor is nagyon csúnya kárt tud okozni.
És azért a fólia alatt, ha már megemlítettek, Lánika,
lóvogár.
Az viszont nagyobbat, igen. No, tehát ott tartottunk, hogy két növénycsoportot különböztessünk meg. Az egyik, aminek fogyasztható része a talajba fejlődik, gumósok, burgonya, sárgarépa, gyökérzöldségfélék, hagymafélék. Ezeknél lehet biológiai dolgokat adni, büdöskét meg egyebet, hogy ez milyen hatású, ez mindenki majd eldönti, aki ezt alkalmazza. Talajfertőtlenítő szereket nem célszerű ilyen esetben talajba dolgozni. Ha viszont csak gyökérzete van a növénynek, paprika, paradicsom, uborkafélék, ott alkalmazhatunk talajfertőtlenítő szereket, és ugye akkor ezzel úgymond kitisztítjuk a talajt a veszélyes kártevőktől, és a következő éven már a gyökgumósok is minden nagyobb biztonsággal mehetnek oda. Lóbogár, lótetű, ugye ezt akartam kinyögni, a lótetű, szép nagy mérettel, ez már egy kicsit komolyabb probléma.
És ezt pontosan szereti a
de mennyire,
fóliák alatt lévő
de porhanyós klímát, mindent.
Talajt.
És ugye egy centis járatai a talaj felszín alatt, és a gyökér nyakát szépen körberágja a fiatal palántáknak, aztán lekókadnak, elhervadnak, nagyon komoly kárt tud tenni. Most ugye lótetvírtó arvalin van, tehát célszerű ezt bevetni, aztán akinek jó érzéke van a talaj keménysége vagy puhasága tekintetében lábbal, melegágyba, inaskoromba, így szoktuk a lótetűt elcsípni, ugye ott egységes 20-30 centis talaj trágyata fölött, laza, és ahogy azon lépkedtünk, ott észre leheted venni, hol van keményebb rész a melegágyi laza talajba, és mikor azt kibontottuk, ott találtuk a fészkét idézőjelbe, amiben tojásai voltak leragva, vagy már a kiskelő lárvák kikeltek. És ilyenkor ugye a teljes szaporulatot sikerült elpusztítani, és ki vegyszer nélkül. No, de ez fólia alatt ugye bonyolult dolog, és nem is járható út. De a fólia alatt ez a legveszélyesebb. És tavaly megjelent nálunk a kószapocok a fólia alatt.
Az sajnos máshol is megjelent.
És ugye szép termő tövek, úgy rágt el a talajba, semmi járat felszínen nem volt látható, de talajba úgy rágt el a tövét a növénynek, hogy arra vette csak észre az ember, hervarott egy tő, kiúzza az ember gyökér nélküli, mert a kószapocok elrágta. És aztán ez ellen, a lebetonozáson kívül, hogy mi a védekezés, azt nem tudom, sajnos.
És tavaly évben Magyarországon óriási károkat okozott a pocok. Főleg lenn a délkeleti ország részbe.
De ugye ott főleg a mezei pocok okozta a nagy kárt, mert a szárazság miatt és enyhetelek miatt most is lesz probléma. Hát ez az enyhe tél, ami volt, hát a szőlők közt egyre több helyen látja az ember a friss nyomokat, úgyhogy...
Tehát ezek a szőlőben, ezek a járatok, tehát ami egy ilyen jó 5 centis lukjárat,
az már a kószapocoké.
És abból elég sok van.
De szerencsére én még szőlőnél rágást vagy tőkekárt még nem tapasztaltam.
Azt nem, de például itt a Szentháromságnál lehet nálunk jobban észrevenni, itt ebbe a lazadt talajba, és az a sok járat miatt azért bizonyos fokig a száradás, a talaj száradása, kiszáradása.
A vízvesztés talán. Egyértelmű, hogy ez bekövetkezhet, de ugye az a tragédia, amikor a fiatal gyümölcsfákat úgy rágja el, hogy ki van hegyezve a talajba lévő rész, úgy le van rágva, és ki lehet húzni. Mert a fa meg sem is.
Hát, kedves hallgatóink, a mai adásban legtöbbet a fagykáról beszélgettünk meghívott vendégünkkel, dr. Pálffy Dénes úrral. Műsoridőnk lassan végére ér, ezért kertészünknek megköszönöm a segítséget, a sok jó tanácsot, önöknek pedig a szíves figyelmüket. Jó magam, most már csak annyi jó tanácsot adnék, hogy most már menjünk biztosra, és reménykedjünk abban, hogy ebben az évben több rossz már nem fog minket érni. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra egy hónap múlva.
Úgy legyen, a viszonthallásra.
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.